Kedves hallgatóink, táncról lesz szó. A Nemzeti Táncszínházban március 23-án látható Simon István Narcisz című bemutatója, és István itt is van a vonalban. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Annyit lehet tudni erről az előadásról, hogy neked a klasszikus balett a háttered, tehát nem a néptánc, vagy nem a kortástánc, tehát valószínűleg ennek az elemeit láthatjuk, vagy ezeket vonultatod föl, de mi az, amiről a történet szól? Narcisz történetét szerintem mindenki ismeri, de nyilván, amit te ebbe belegondolsz, vagy amit te erről gondolsz, az csak itt fog most kiderülni.
Mindjárt mesélek a történetről, illetve arról, hogy mit fognak a nézők látni, mi fog megjelenni a színpadon, de kérlek enged meg, hogy visszatérjek röviden a mozgásanyagra, és való igaz, az én alapvető képzettségem az a klasszikus balett, a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanultam, de már az iskolai éveim alatt a balettversenyeken modern számokat vittem magammal, illetve volt kortárs és modern oktatásunk is, hiába klasszikus balettszakos voltam. Majd a későbbiekben, amikor a Dresdai Szemperoperhez szerződtem 2007-ben, ott igencsak egy komoly továbbképzést kaptam kortárs tánc technikákban, ugyanis a világ legjobb kortárs koreográfusaival volt lehetőségünk együtt dolgozni új kreációkban meglévő repertoár daraboknak a színrevitelében, és ezt úgy tekintettem, mint egy ilyen második egyetem, hogy aha, tulajdonképpen a mozgáskultúra, a különböző technikák, metódusok megtanulásával gazdagíthattam az én saját kifejezési eszköztáramat. És ennek van jelentősége a Narcisz szempontjából is, ugyanis Bozsik Ivettel dolgozok együtt ezen a produkción, ő a rendezője, illetve társkoreográfus munkatárs ebben a folyamatban, és érdekes ezeknek a világoknak a találkozása, hogy a különböző stílusokat felvonultatjuk a darabban, ahogy akár a klasszikus balett, vagy a különböző Nyugat-Európában nagyon felkapott improvizációs technikák, vagy stílusok ötvözve vannak a Bozsik Ivettnek az egyedi mozgáskultúrájával, kifejezési eszköztárával, illetve megjelenik egy magyarul táncolás gondolata is a darabban, amit hát részben ugye a nyelvünk miatt, részben az alapműveltségünk miatt hordozunk és hozunk magunkkal, tehát ez így mind ötvözve.
Várjál István, nagyon sok mindent mondasz, én meg nagyon sok mindent akarok kérdezni, de ugye legutolsóra visszakérdezzek, a magyarul táncolás gondolata az micsoda? Mert erről nyilván mindenkinek első körben a néptánc jut az eszébe.
Ez egy új gondolat, vagy hát nem tudom, hogy mennyire új gondolat, egy ideje foglalkozok már vele, hogy abból a puszta tényből kiindulva, hogy magyarul beszélünk, vagy egy olyan közösségbe tanultunk balettművészetet, aminek saját karakterisztikái vannak, a tánc történetében volt egy egyedi fejlődése, hogy oda eljutott, ahol ma van, vagy oda eljutott, ahol én tanultam, az mit jelent és hogyan jelentkezik. Tehát én nagyon sokszor, amikor nemzetközi környezetben dolgoztam, megkaptam azt, hogy hát látszik, hogy te magyar vagy, abból, ahogy mozogsz, abból, ahogy csinálod, abból, ahogy értelmezed. Aha. És ez így szöget ütött a fejembe, hogy ez mit jelent? Mi a különlegesség, vagy mi a különbség egy brit balettművészhez képest, vagy egy orosz balettművészhez képest, vagy egy amerikai balettművészhez képest, és nem kifejezetten csak a mozgásanyag, vagy a mozdulatoknak a formaiságában, hanem a kifejezésmódban, tehát előadó művészeti szempontból. Ez engem nagyon foglalkoztat, hogy hogyan különböztetjük meg magunkat akár egy nyugat-európai táncművésztől. És ebben sok munkaórán van kutatások, és megpróbáltam felgöngyölíteni azokat az aspektusokat, amelyek jellemzőek ránk, és amire büszkék lehetünk.
Bocsánat, ez nagyon izgalmasan hangzik, csak azt akartam kérdezni, hogy ugye azt szokták mondani, hogy például egy népnek a zenéjét nagyon meghatározza a nyelve, hiszen a nyelv az maga a ritmus, és ez hatással van a zenére. De nyilván a ritmus hatással van a táncra is, a mozgással is. Lehet, hogy valahol itt van ennek a forrása?
Ez mindenképpen szerintem egy nagyon jelentős tényező. Mert ugyanúgy, mint mondjuk egy filmrendező eszköztárában, ugyanúgy egy balettmesternek is az elsődleges eszköztára az a nyelv. hogy milyen gondosan és finomságaiban megkülönböztetett szavakat vonultat fel egymás után, az meg fogja határozni a mozdulatnak a minőségét és a kifejezését. Tehát például a Seregi László, nagyszerű koreográfusunk, azért
persze.
tudta olyan szemléletesen ábrázolni a gondolatait és a meggyőződését, mert elképesztően gazdag szókincsel tudta elmondani a táncművészeknek, hogy ott mit szeretne látni, mi a víziója.
Aha. Ez milyen izgalmas. Nagyon érdekesen hangzik, és nyilván hát ezt órákig hallgatnám, de akkor mesélj egy kicsit az elméletnek a gyakorlati megvalósulásáról, magyarán a darabról.
A Narcisz című darabunkban már az első egyharmadában arra helyezzük a hangsúlyt, hogy hogyan lesz az a narcisz, akit a mitológiai környezetben megismerünk, mi történt vele előtte, és itt a modern pszichológiát is segítségül hívva megpróbálunk rámutatni, vagy megkíséreljük bemutatni, hogy mi lehet ott legbelül a legmélyén, mi lehet egy olyan traumacsomag, amit hoz magával, ami oda vezet, hogy kialakul egy önimádat, kialakul egy érzéketlenség a környezetére, egy gőgösség adott esetben, és úgy vezetjük be a darabot, hogy tulajdonképpen egy ilyen eredett történetként megmutatva, hogy egy interpretációban, hogy juthat el oda valaki. Ez így az első egyharmada a darabnak. A továbbiakban pedig, úgymond a cselekmény a darabnak, az részben rezonál egy prezentációra, ami Barcs Krisztának volt a prezentációja, azzal kapcsolatban, hogy egy narcisztikus párkapcsolatból egy áldozat milyen lépéseken vagy milyen stádiumokon keresztül léphet ki, vagy milyen lehetőségei vannak. És ő a tarot kártyának a különböző lapjait használta a szimbólumként az állapotoknak az elmagyarázására, amiben volt bolond, akasztott ember, mágus, meg még néhány más fontos lap, mint például az ördög, a világ, a remete, és ennek az útján gondolkodva állítottuk mi is össze azokat a jeleneteket, amik egyik a másik után következik. A különbség az, hogy mi itt a narcisztikus személy természetrajzát szeretnénk bemutatni, vagy legalábbis ez volt a gondolatom, hogy nem annyira azt nézni, hogy egy áldozat hogyan tud kikerülni egy bántalmazó vagy egy narcisztikus párkapcsolatból, hanem hogy adott esetben egy narcisztikus ki tud-e kerülni, van-e kiút számára, van, vagy nincs, vagy ő mennyiben áldozat, hogyan ismerjük ezt fel, mi jellemzi, mi van, mi az oka annak, és van egy kiváló videoblogger, meg szerző, aki pszichológiával foglalkozik, és a narcizmusnak a szakértője, Sam Vaknin, és ő úgy határozza ezt meg, hogy nagyon sok esetben a feljogosultságát egy narcisztikusnak az okozza, hogy fiatalkorban nem kapta meg azt a feltétel nélküli anyai szeretetet, amit örökké keres, kutat, és próbálja behelyettesíteni különböző dolgokkal. És ezért is van az elképesztő energia, az a ragaszkodás bizonyos dolgaihoz, mint akár egy függő embernek a szintetikus szerek mámorához, hogy szükséges feltétel nélkül meg kell szereznie, és elvakultan próbál bizonyos dolgokat elérni.
Fú, hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és hát mennyire szép hallani, hogy milyen mélységekig kell, hogy egy alkotó beleássa magát a műfajba, illetve magába abba a történetbe, amit el akar mesélni, még hogyha ez csak, hát időzőjelben csak tánccal meséli el, nyilván sokkal nehezebb a dolga annak, aki mozdulatokkal próbál elmondani valamit, mint aki verbálisan vagy leírva. István, annyit mondj el még, kérlek, hogy ezen kívül mire készülsz most, mi az, ahol lehet vele találkozni, mármint hogy Dresdát leszámítva, hiszen, hogyha jól értem, akkor te ott vagy státuszban az operaházban, vagy azzal már fölöttál?
Nem, már nem vagyok. 11 évig voltam státuszban, vezető szólistája voltam a Dresdai Operának, utána egy nemzetközi karrierbe kezdtem, amit most továbbra is folytatok, különböző nagy operaházakban lépek fel, meghívott vendégként, gálaesteken, illetve van két saját produkcióm, operaénekese, illetve egy zongorista, egy Winterreise, meg egy Mozart, amit folyamatosan különböző országok nagyvárosaiban játszunk. Most a soron következő előadásom mégiscsak Dresdában lesz, egy Hamupipők előadásban fogok fellépni, majd ezt követően lesz Budapesten a Narcisz előadás, amiről beszéltünk, majd két napra rá a Budapesti Operett Színházba szervezünk egy gálaestet az Együtt az Autistákért Alapítvány javára, és ezen pedig fel fog lépni nagyon sok sztárja az Operett Színháznak, a gyönyörű melódiákat fogják énekelni, a slágereket az operettekből, műzikelekből, illetve a Milánói Szkálának az etoália Martina Arduino lesz az én partnerem, és együtt mi két klasszikus balett részletet, egyet a Giselle-ből, illetve a Csipke Rózsikából fogunk előadni.
Fú, hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és hát gondolom itt a bevételek mind jótékonyságra mennek, de akkor legelőször téged a Nemzeti Táncház kis termében lehet látni március 23-án 7:30 kezdettel a Narcisz című darabban, amit ugye egyedül táncolsz, ezt monotáncnak hívják, ugye?
Hát próbáltam megtalálni, hogy mi lehet ennek egy megfelelő formája, és végül is ez a monodrámából kiindulva egy táncművészeti monodráma, végül így kategorizáltuk be. Lehet, hogy ez még nem a legpontosabb formai megjelölés, de most ennél maradtunk.
De teljesen mindegy, azt gondolom, hogy nem kell erre címkéket ragasztani, hiszen magáért fog beszélni az előadás. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Simon István táncművész volt a vendégem, és akkor még egyszer március 23 Nemzeti Táncház Narcisz bemutató. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz.